Jó reggelt kívánok! Az ima előtti részben a 22. oldalhoz érkeztünk. Innentől kezdve a 30. oldalig 95%-a, majd az a döntő többsége, ez két bekezdésen kívül, itt mind az áldozatokról lesz szó. Itt lesz közösségi áldozat is, és magánemberi áldozat. Szépen felesorolva egymás után. Milyen tematikában? Úgy, hogy először a 22. oldaltól van először a bibliai idézete, különböző fejezetek vannak idézve, és később pedig misnai és talmudi fejezetek, részletek vannak idézve. És ezt minden reggel, ezek a szentébeli szertartásokat, az áldozat bemutatása, azt minden nap elmondjuk. Sőt, nem csak reggel, ez a másik téma, délután a mincha előtt is, a Szefár Hácsi szakás még mincha előtt is elmondja. Miért? Hogy kerül ez be az imakönyvbe? A válasz erre, több válasz van, de az első magyarázat az, amit a Levush. Levush az a Mordechai Jaffe, nagyon híres Shulchan Aruch kommentátorja. És ő azt mondja, hogy mivel most mondtunk el az áldásokat a Tórára. De igazán már rögtön elmondtunk egy pár idézet is, hogy teljesen érvényes legyen, de azt, ami mindig van az a micva, hogy tanulni kell. Van egy minimumot kell tanulni minden nap. És ezért bevezették azt, hogy itt még ima előtt legyen egy kis tanulás. Most a tanulás az három, ugye az egész zsidóság irodalma három részre oszlik. Először van a Tanách, a Biblia, aztán van a Misna, és aztán van a Talmud. Most Misna és Talmud a széles értelmében fogunk most magyarázni. Misna azt jelenti törvénynek, mert lényegében ez a lényeg a Misna is, azt jelenti a Biblia után törvénynek, ez jelenti a Misna, és Talmud ebben az összefüggésben azt jelenti a halakának az értelmezése és részletezése. Ezt tanulunk minden reggel. Az áldozatok fejezetben van egy bibliai rész, van egy misnai rész, ami csak az áldozat, ami csak a törvények tömören van leírva, és aztán van a talmudi rész is ennek a magyarázata, aminek az utolsó nagy magyarázata az a 30 és 31-es oldalon található, a 13 elv alapján, amivel lehet a túrát magyarázni, következtetni, feldolgozni, és így ezért van ez minden reggel, az embernek legyen minden nap tanuljon egy kicsit belőle. Természetesen csak szükség esetében lehet erre hivatkozni, mert Allah azt mondja, hogy kviat itim le tóra kerül, de egyet, hogy az embernek félre kell tenni egy megadott időt minden nap. Kell, hogy legyen Tóra tanulás. És még az is fontos, hogy az idő egy állandó jellegű idő legyen. Nem az egyszer itt, egyszer ott, egyszer reggel, egyszer este, egyszer délben, mert akkor ez azt jelenti, hogy valahogy a dolognak nincs igazi fontossága. Ugye a vacsora az egy olyan dolog, ami kőbe van vésve, az soha nem marad el, nincs fontosabb dolog, stb. Akkor olyan jellegű kell, hogy legyen a tanulás. Nem? Az ember nem teheti meg, akkor nem kell minden nap 5 órát tanulni este, amikor hazajön. Valamennyit kell tanulni. Magyarországon régen a városokban és a falvakban teljesen mindennapi látvány volt az, hogy olyan balabószek, szinte olyan nem rabbi, hanem holvet zsidok a közösségben, akik egész nap keményen dolgoztak, gazdagabb, kevésbé gazdagabb, korán reggel, és este munka után és ima után teljesen elfogad a dolog volt, és ez lényegében az, ami fenntartott a zsidóság lelkét. Ugye a zsidóságot fizikailag az intézmények és ezeket tartok, de az a zsidóságnak van lelke. Az ember tanul, akkor frissen marad, és nem évül el, és nem szárad ki a zsidóság. Ezért mondom, ez kell. De ha valami miatt az ember nem képes azon a napon tanulni, akkor mindig van az, hogy én tanultam, ha már valami ennyit. Most ez az egyik magyarázat az áldozatok fejezetéről. A másik magyarázat az, amit a Talmud mondja, Kalha iszegbe torát olá, ki iluhi krivola. Az, aki a fejezetek tanulásával foglalkozik, ez olyan, mint az áldozatot, a fejezetek, az áldozatok fejezetével, például az égő áldozattal foglalkozik, ez olyan, mint az égő áldozatot be is mutat. Nem régen a Talmud órán tanultunk is. Azt mondta Ábrahám az örökkévalónak, hát, és ha vétkeznek, azt mondja, ez is semmi probléma, vannak az áldozatok, és az áldozatok által lehet nyerni bűnbocsánatot. Erre mondja tovább Ábrahám, ez rendben van, amikor van szentély, és amikor nincs szentély, akkor mi lesz? Akkor megint el fogod pusztítani őket? Erre azt mondta az örök vajon neki, nem, én már elrendeltem neked, hogy tanuljanak a törvényeket, és amikor tanulnak a fejezetek, az áldozatok törvénye, ez olyan, mint a be is mutattak volna, és ezáltal is nyernek bűnbocsánat. Érdemes egy másodpercre megállni itt, mielőtt kezdünk itt részletezni, milyen áldozatok vannak, akkor mi az áldozatok jelentése és jelentősége? Ugye az ember elhangzott, és az ember elpusztítja az állatot, minek? Ez volt régen a szentélyben, addig nem volt le a szentély, azóta ugye, meg ha nincs szentély, nem is szabad áldozatot bemutatni. Ezért például Pesach este, széderen, teszünk az asztalra egy emlékezet, hogy régen itt Pesachi áldozati hús volt, mit teszünk?
Csirkenyak.
És miért? Akkor nagyon fontos, hogy csirkenyak. Miért? Mert csirke az biztosan nem lehetett Pesachi áldozat. Úgy elkerülni azt a látszatot is, hogy itt egy valódi áldozatról van szó, hogy laikus be fog jönni, azt mondani, zsidók bemutattak áldozatig, igen, hol? Valamelyik körülten bemutattak áldozatig. És itt van, hogy a Biblia le van írva, tüzen sül, tessék, itt van. Erre. Ezért csirkenyak, biztos, hogy ez nem az a Pesachi áldozatnak a húsa, illetve ma még további hátít talkás is, hogy ebből is minél több hús szedjük le róla, hogy csak csont legyen, ami megint még kevésbé van az a látszat, hogy itt valódi áldozat. Szóval mióta lerombolt a szente, nincs áldozat, de Isten segítségével hamarosan itt lesz a Mesias, újraépül a szentek, újra lesz áldozás. És a kérdés, mi az áldozás? Mi az áldozásnak a jelentősége? Két gondolat van. Első az a gondolat, ami mindenképpen meg kell érteni, hogy az Isten megteremtette a világot, úgy teremtette meg, úgy általában az egész teremtést összefoglalnánk, akkor négy részre osztik. Doimem, szói mejach, háj is medábe, élettelen, növény, állat és ember. És úgy van az beállítva, hogy nem minden dolog maradjon a helyén, hanem minden dolog jusson előre. Ugye ugyanitt az életben is mindig az ember bemegy dolgozni egy cégben, akkor kezdett lent, és akkor az a cél, de mindig jusson előre. Az egész teremtés is olyan, hogy folyamatosan kell jutni előre. Az élettelen nem maradjon élettelen, hanem növény legyen belőle. És a növény nem maradjon csak növény is szép legyen, hanem jusson abból az állat eledelül, az állatot használja fel. Ezért nem kell sajnálni a növényt, amikor az állat táplálkozik belőle, mert akkor a növény egy magasabb szintre jut. Most már élőlény. Most már élőlény, élőlény. És azt se kell sajnálni, amikor az állatot levágjuk, és az ember megeszi, mert akkor állati kategóriából átment emberi kategóriába. És ez teljesen így van megteremtve a világ. Szerintem van, ezért is mondjuk ez a négy kategória, hogy egy percig nem mondjuk azt, hogy igen, az embernek és az állatnak megvan adva a növény. Igaz, hogy mindkettőnek megvan az a növény, de ugyanígy az állat is megvan adva az embernek. Ugye itt egy óriási szint különbség van a kettő között, és ezt szóval nem szabad elfelejteni. Ezért a halaká megenged az állatot levágni és megenni, ez nem számít elpusztítás. Ugyanígy megengedi bőrcipőt gyártani az állat bőréből. Ugyanígy megengedi az állatot használni, még akármit, tudom én, orvosi kísérletre is. Hát hogy állatkínzás? Állatkínzás az szigorúan tilos, bibliai tilalat. De nem állatkínzásról van szó, itt pedig orvosi kísérlet, ami által, aminek van célja. Ez nem azért, mert az ember szadista, és kínozni akarja az állatokat, hanem azért, mert itt muszáj egy új, lehetséges gyógyszert kipróbálni, hogy tudjunk előre jutni és gyógyítani az embert, ami azt jelenti, hogy az állat teljesen alá van rendelve az embernek. És ezért a zsidóság nem is támogatja ezt a fajta elvi vegetarianizmust. Azt a zsidóság nem támogatja, mert miért ne adjuk meg az állatnak a lehetőséget, hogy jusson előre? Most ez nem azt jelenti, hogy megvan engedve megölni, hanem mi segítünk az állatnak jutni egy magasabb kategóriában. Ami azt jelenti, hogy az ember elmegy Ázsiában, bizonyos országokban, ahol nem szabad az állathoz nyúlni, mert a tehenek, akkor azt jelenti, hogy a tehen elpusztítunk a tehennek a célját. Elveszünk tőle a lehetőséget, hogy jusson előre. Haladjon előre. Azt mondanak Hitlerről, hogy vegetáriánus volt. Ugye, mert sajnálta az állatokat. És mire, ez pont erre mutat, amit előbb mondtam, ugye az ember összemossa két szintet, az állat és az emberi, akkor még képes elsőbséget adni az állatnak az embernek. Azért mondom, hogy azt mondják, mert ez valószínűleg nem is igaz, mert különböző ilyen tanú vannak arra, hogy ilyen hústervet, olyan hústervet. Az, hogy ma más legyen a felfogás az élőlénynek, mert valamit tudunk, amit régen nem tudtunk, ez egy kicsit vicces ez a felfogás. Miért? Mindenre próbálunk felhasználni azt a fajta érvelést, hogy ma már mi tudunk, hogy másképpen van. Mi köze ahhoz, hogy a növénynek van bizonyos genomika ahhoz, hogy a növény az csak olyan szintű élet, ami ragad, úgy nem tud elmenni a helyéről, ott marad, abban a percben elmegy a helyéről, kezd elszáradni, és az élőlény az élőlény. Akár mennyit fogunk magyarázni, genomika és menomika, az semmi köze ahhoz. Ez egy olyan élőlény, ami csak növény az helyszínben. Ugye azt jut eszembe, emlékszem, hogy egyszer volt a Népszabadságban egy cikk, reform zsidóságra. Azt mondja, haladni kell a korral, például, régen ugye lehetett azt mondani, hogy nem szabad utazni, de hát ma már olyan távolságok vannak, akkor hogy lehet mondani, hogy szombaton nem lehet utazni? Hát akkor nem tudom, hogy meg látogatni a másikat, nem tud elmenni zsinagógában, ugye milyen jó érvelés. Nem? Nem hangzik jól?
Nem.
Haladni kell akkorra. Erre azt mondtam, tényleg, a távolságot, az egy modern találmány, valakinek van copyrightja a távolságot. Régen nem voltak távolságok.
Ja.
Régen nem voltak távolságok. Amikor a törvény azt mondta, nem szabad utazni, ez azt jelentette, hogy ne ül be egy kocsiban és utazál 2 métert. De régen az emberek lusták voltak, és erre azt mondta, hogy 2 métert nem szabad utazni. De nem volt szó kilométer. Ki ismerted ilyen fogalmat, mint kilométer? Ez egy modern találmány. Ma már olyasmit tudunk, ami régen nem. Mit tudunk ma olyasmit? Maximum azt lehet mondani, ma könnyebb utazni. Régen nem voltak távolságok. Akkor miért van az egész talmudi traktátus, ami csak a távolságokról beszél, az Éruvin traktátus? Ez egy ilyen áltudományos szöveg, hogy ma már tudunk. Mit tudunk ma elvi dolgokban olyan, ami régen nem tudunk? Maximum azt lehet mondani, ma másképpen szeretnénk hazaállni a dolgokhoz. Például házasan. Hogy lehet megtiltani? Régen lehetett, ma nem. Régen más emberek voltak? Nem. Csak régen az emberek elfogadtak, de nemi életet is olyan, ami emberi kellett legyen, és spirituális, és célja is, és ezért lehet szabályozni. És ma az emberek szeretnek úgy élni, hogy ne legyen semmi előírás. De semmi nem változott, hogy ezért a zsidóságnak nincs mit haladni a korral, hanem azt kell mondani a zsidóságnak, mondd le elvekről, mert mi nem szeretnénk ezeket az elveket hallani. De semmi köze a haladáshoz. Mi nem akarunk haladni, nem akarunk hallani, és ezért ezt haladásnak nevezünk. Sőt, ezen a téren kimondottan nem haladás, hanem visszafele félítünk. Szóval ezért nem mindenre lehet mondani, hogy hú, ma már olyasmit tudunk. Ha tényleg tudunk valamit, akkor, ami a témában vág, akkor mérlegelni kell, hogy tényleg hibás a felfogás. De a felfogás nem hibás, csak itt szeretném megváltoztatni, akkor hogy jön az ide? Úgy ide a kóserságra. Ú, ma már van a frigidere. Ez milyen jó lenne a disznóhús. Ú, mert nem romlik el. Ki, hol van az évad a húsnak az a problémája, romlik, vagy nem romlik, vagy azért, mert van frigidere. Én szeretnék enni ma a disznóhús. A nagyapám nem akarta enni, mert tudta, hogy zsidónak nem szabad. Én szeretnék. De semmi köze az, hogy van frigidere, vagy nincs frigidere, vagy hűtő, vagy ne hűtő. Nem mindenre lehet mondani, hogy megváltozott. Hú, ma már tudunk valamit. Egy dolog, inkább azt lehet mondani, hogy ma már tudunk. Ma már tudunk olyasmit, amit tegnap nem tudunk, mert tanultunk többet. Az van. Sokszor az embernek van ez elképzelése, aztán tanul többet, és akkor ma már tudunk valamit, amit tegnap nem tudunk. És semmi nem változott. Elvek nem változnak, mert miért változanak? Ha a körülmények változnak, akkor fel lehet tenni a kérdés, akkor most halacha ugyanaz, vagy nem. De ezekben a kérdésben a körülmények nem változtak. Okosabbak lettünk, szebbek lettünk, gazdagabbak lettünk, de az elvek, ez nem olyan dolog, ami hat az elvekre. Legtöbb esetben alig van olyan dolog, hogy azt lehet mondani, ma már a kérdésedet ez van. Maximum a szombat kapcsán maximum azt lehet mondani, hogy talán ma, mivel könnyebben lehet ezeket a munkákat végezni, akkor még mindig tilos, vagy nem tilos. Ezt lehet mondani, ma valami megváltozott. Régen tüzet gyújtani, ez egy komoly feladat volt, ma pedig nyufával történik, ez a semmi. Jó, akkor ez a kérdés. Erre az a válasz, hogy a tényleg az lett volna a probléma, a nehézség, a fáradozás, akkor tényleg megváltozott volna, de nem ez a dolog lényeg. A dolog lényeg az alkotás. És az alkotás, az semmi, az alkotás, ha valakinek könnyen megy az alkotás, akkor is alkotás. Két. De elv miért változna? Jó, visszatérve akkor ez általában az egész teremtést úgy kell nézni. A teremtés ne álló dolog legyen, hanem mindig fejlődjön. Természetesen a tanulság az egészben az, hogy az ember se álljon meg egy helyen. Az ember is fejlődjön, azt jelenti, a mai ember, a holnapi emberben fel kell, hogy lépjen. Ami azt jelenti, hogy tegnap olyan voltam, olyan szinten, majd még magasabb szinten, holnap még magasabb szinten. Most. A visszatérve akkor most az áldozásra. Az áldozásra van még egy dolog is, az, ami kapcsolódik ide az egészet. Először az áldozás maga, az olyan dolog, hogy nem pusztítam el az áldozatot, hanem én bemutattam ezt Istennek. Azt érted, nem elpusztítás. De a dolog lényeg az, az áldozás héberül az korbán egyes számba, korbánot többes számba. Korbán az abban a szóval is van, mint karov, közel, közeled. Az áldozás által az ember közelebb kerül a teremtőjehez. Mert ugye három dolog van, ami minden áldozat, az ember bemutatott áldozat a Szentében, akár három dolog van, amit kell tenni. Az egyik dolog az, hogy bűnvallomás, mihez tartozik természetesen az, hogy az ember tényleg megbánja a vétket, bűnvallomás, és aztán még az is, hogy rá kell támasztani erősen az állatra. Ezzel lényegében, mint a kijelöli, hogy az állat az helyesen megy. Ami azt jelenti, hogy miközben a Kohen levágja az állatot és minden, ezzel az ember, aki azt áll, azt mondja, hát valójában velem történne mindez, csak az Isten kegyelmes volt, és megengedte, hogy helyettem az állat legyen. Most három dolog volt. Volt a gondolata, ugye a megbánás, volt a, amit elmondott, a beszéd, és volt a cselekedet. Ugye minden bűn az ebből a háromból áll össze. Az ember vétkezett, akkor megtérésében is ezt a három kellett legyen, és azt kellett álljon és lásson, hogy az egész dolog, az állat bemutatása történik, és ezzel ő még jobban megbánja, és még jobban elkötelezi magát az örökkévalóhoz. Ha ez sikerül, akkor az állat egy nagyon-nagyon komoly szolgálatot tett az emberiségnek. Nagyon nagy, hogy egy ember közelebb hozott Istenhez. Most. Amikor nincs szentély, aki még mindig úgy azt olvasok a tanulmányban, az ima, az áldozatok helyett leszek. Sőt, ez van reggel, este, reggel, délután és este, mert a szentélyben mindjárt fogunk tanulni, hogy két állandó áldozat reggel és délután, és este volt egy ilyen befejezés. Ennek a párhuzamosa. Szombaton még több. És ez azt jelenti, hogy az imában is próbálunk azt elérni, ami sajnos az imában nincs, nem olyan annyira vizuálisan, mint régen, az is meg kell a történnek. Hogy az imában közelebb kerüljünk Istenhez, stb. A haszidizmus még egy további gondolatot mond, és ez még egyik versből kihozza. Az van a Tórában írva, Mózes harmadik könyve elején, a második, de a harmadik vers, Adam ki jákriv mikem. Egy ember közölötök, aki be fog mutatni áldozat. Körülbelül így van lefordítva. És szó szerint egy ember, aki bemutat áldozatot közöletekből. Ami azt jelenti, erre azt mondja a haszidizmus, hogy arról van szó, hogy lényegében ugyanúgy, mint van egy állat, amit be kell mutatni áldozatnak, van az állati ösztön az embernek. És az embernek abból be kell mutatni az örökkévalónak áldozatnak. Azt mondja, a saját magából egy kicsit. Ugye azt szokták mondani, hogy sokkal nehezebb. Van egy mondás, hogy valaki azt mondta, hogy könnyebb végig tanulni az egész Talmudat, de az ember tulajdonságain valamit változtatni még mindig, ahhoz nem jön az egész. Az ember úgy tanul, hogy csak egy ilyen elvont dologként, tehát a jó a tanulás az nem könnyű, az még mindig nem jön ahhoz az embernek, kicsit változtasson magában, hogy mutasson be áldozatot a saját magában. És nem véletlenül két dolgot mutunk be, az áldozatnak mindig két dolog kerül az oltára. Zsírnak egy része, és a vérnek egy része. A zsír az a legfinomabb része, az élvezet, az Istennek fel kell áldozni. A vér pedig azok a vágyok, az, amit indítja az embert, és viszi, és hú, ez kell nekem, az mind ez a két dolog be kell mutatni az erőkön. Ha ez a két dolog be van mutatva az erőkön, valamint élvezet tovább legyen, és vágyak is tovább legyen, de ezek mind isteni élvezetek és isteni vágyak. Ez megint olyan dolog, hogy ami kapcsolódik az előző órákhoz, hogy itt a reggeli ima előtti rész, a bevezető rész, ezek mind olyan dolgok, ami fontos fejezetek, és fontos útmutatást ad az embernek az egész napra. Most nézzünk meg akkor a 22. oldalon, hogy milyen áldozatok vannak. Első dolog a 22. oldalon van az, hogy a Cohen mielőtt bemegy a szentében, a szentély áldozat, a szentély szolgálathoz kezd, akkor le kell öblíteni rézmedencéből a két keze és két lába. És ugye a szentében mezit lába jártak, két keze, két lába előtte le kellett öblíteni. Az már nincs ide írva, de előtte még a mikvében is alá kellett merülni, mielőtt az ember bemegy a szentélybe. Már a szentélyen belül még plusz tisztulás volt ezzel. És erre itt van a felszólítás, amit épp e heti szakasz elején van, a kitiszában, hogy Isten kéri, hogy készítsen, kéri Mózest, a szóljon a zsidóknak, készítsenek ezt a rész medencét. A Misna azt mondja, hogy a Jeruzsálemi szentében olyan úgy csináltak, ha jól emlékszem, 12 csap volt a részmedencének, hogy egyszer ne legyen egy olyan hosszú-hosszú sor, a Kohenoknak állni sorban, hanem 12 medence egyszerre, akkor szerintem nagyon gyorsan jut mindenki vízhez. Ha szentély szolgálat megtörtént, annélkül az ember leöblítette kezét és a lábait, akkor érvénytelen, sőt, még büntetés is jár a Kohennak. Aztán van a másik, a következő. Az pedig Mózes harmadik könyvében található, ez az, hogy minden reggel, egész éjjel égett az áldozat, és minden reggel egy kis hamut le kellett venni az oltárból, és azt az oltár mellett letenni. Ezután, ha sok-sok-sok hamu már keletkezett, sok-sok hamu keletkezett már az oltáron, akkor időről időre, ez nem minden nap, hiába itt le van írva, mint egy ilyen egy parancsolat, nem így volt, hanem ha minden nap kellett egy kicsit levenni, szimbolikusan tisztítani az oltárt, és időről időre, mert már nagyon sok volt akkor az egészét, és akkor itt a városon kívül kerül a
hulladék.
A hamu, ami ott maradt. Azt mondja a Talmud, hogy tényleg, amikor sok volt, azt jelenti, nem is akartak, hogy mindig üres legyen, ne az úgy tűnjön, hogy senki nem hoz áldozatot. Ugye az a szép benne, amikor használva van. Emlékszem, Lubavitch Rebetter azt mondta, úgy, hogy minden zsidó házban legyen zsidó könyv, de ne olyan könyv legyen, ami gyönyörű szép, hanem olyan könyv, ami már látszik, hogy a használat miatt szép ment a tábla, hiányzik már egy oldal, milyen mellett a gyerek használta egyszer, ez egyszer az. Egyébként minden zsidó házban, ahol a gyerekek járnak Heiderben, akkor mindig a Talmud sorozatnak két-három kötötte az, amit épp a gyerekek tanulnak Heiderben, mindig darabokra van. Miért, mert a gyerek hozza, ja, apu, tessék engem kihallgatni, felherolni, hogy mit tanultam, hozza, viszi, és akkor az nem marad meg. Mindig emlékszem, hogy a gyerek voltam, láttam, hogy mindig az a Balamed Ciet raktat, és a középső kaput raktat, és az mindig darabokból áll. Azt mondja, az a szép, mondja Rebbe, egy könyvnek, egy zsidó könyvnek, ha nem épp szépen ott van a polcon. Van egy történet is ehhez. Ugye sátrak ünnepén van az ünnepi csokor. Ugye négy fajtából, és azt kézbe kell venni, és kicsit meg lengetni. És az egyik, az etrog, a citrusféle, arra van írva pre-Eithadára, hogy fél legyen. És erre nagyon-nagyon-nagyon vigyázunk arra, szintén, hogy minél tisztább az etrog, hogy semmiféle kiütése, semmiféle karcolása nincs, annál szebb az etrog. Akkor többbe kerül is. No, Második világháború kezdetén Varsóba 39, és a zsidóban az már következő, igen, 39-ben. Két etrog volt Varsóban, és az egyiknek sikerült a Lubavitch rebbének megszerezni. Erre mi történt? Hogy karán reggeltől nap lementig sorban álltak a zsidók, hát figyelj, akartak teljesíteni a mitzvát. Most pár ezer zsidó kézbe vette ezt a szép, sárgás citrus, akkor hogy nézett ki már másnap? Teljesen fekete volt. És erre, most mit fog a Rebe erre szólni, hát jó, mitzva volt, de közben a Rebe ránézett az etrogra, azt mondja, gyönyörű szép! Miért? Mert azt mutatja, hogy mit tudom, 10 000 zsidó ezt használ, azt mondja, gyönyörű szép az etrognak a szépsége, ha attól romlott el idézőjelve, hogy 10 000 zsidó kezében vette. Ezért nem is akartak azt a szentélyben azt elérni, hogy üres legyen. Sőt, a Talmud azt is mondja, hogy ünnepekkor, zarándokjönök, amikor sok volt a zsidó, akkor igyekeztek maximálisan, ha nem muszáj, akkor ne levenni a hamut az oltára, látni, mutatni a zsidóknak, hogy milyen sokan vannak, és milyen sokan már bemutattak az áldozatokat. De minden reggel szimbolikusan egy kicsit. És még az is van ebben a fejezetben írva, hát arra kell figyelni, hogy örök tűz égjen az oltáron, ne aludjék ki. Ami azt jelenti, éjjel-nappal éget a tűz az oltáron. Mindig kell rátenni még fát, hogy égjen. Aztán a 23. oldalon van a Korban Tamid. Tamid az állandó, az állandó áldozat. Mit jelent állandó áldozat? Mert minden reggel, este be kellett mutatni, ez egy közösségi áldozat. Közösségi áldozat azt jelenti, hogy az egész közösség pénzéből mutattak be ezt. Ez megint egy aktualitás, mert szinte eheti szakaszban benne van a Skalim fejezete. Miről szól a Skalim fejezete? Minden zsidó adjon egy fél sekelt a szentély javára, és ezt Ádár hónap. Ádár hónap alatt kellett a szentélyben elküldeni, és Nisan hó elsőszint a következő hónapban már az új pénzből gazdálkodott a szentély. És ezért mindig Ádár hó elsőjén, ha szombatra esik, akkor azon a napon olvasom a Skálin fejezetben, ez megvan a kihirdetése, hogy be kell mutatni a fél sekel. És ezekben a pénzekben bemutattak a mindennapi áldozatot, bemutattak a szombati áldozatot, minden, amit a szentének kellett, az ebből a pénzből, ez egy közös pénz volt, ez képviselte, az egész zsidó népet képviselte. Most sajnos ugye nincs szentély, akkor ilyen félseket nem kell adni, de az a szokás, hogy Purim előtti napon Eszter bölgyen, Minchánál adunk három fél sekelt helyi pénzre átszámítva adunk is. Az a lényeg, hogy legyen félnek számítson, és a probléma az, ugye Amerikában nincs probléma, a dollárnak a fele, eurónak a fele, forintnak a fele, az nem összeg. És ezért van olyan vélemény, hogy ha nincs, akkor nincs.
Hát így van.
De én azon a véleményen vagyok, hogy a 100 forintos az bizonyos szempontból az egy pénznek számít. Ugye Amerikában is a dollárnak van 100 centje, és mégis a dollár az csak a kevesebb, mint a dollár, annak a fele. Az a dollárnak a fele, a dollárnak a negyede. A 100 forint bizonyos szempontból ez az a...
Van negyed dolláros is.
Van, és van kevesebb is, van egy cent is. Jó, de akkor is ez negyed, fél, tized. Csak ezért ezt használunk, akkor a 100 az számít az egész, akkor itt 350 forintot adunk adományra.
Most hátulról
Szóval ezt jelentette a közösségi áldozat, azt jelenti közösségi pénzből jött, úgy, hogy mindenkinek azonos része, ugyanolyan része van ebben. Fél sekel, a Tórába azt írja, a gazdag ne adjon többet, a szegény ne adjon kevesebbet. És ez minden reggel délután, tényleg nem mondom reggel este, mert naplemente előtt jóval kellett bemutatni. A halak azt mondja, az első áldozat ez, azt jelenti, nem szabad semmi más áldozatot bemutatni a korban tamid előtt, és nem lehet semmi áldozat bemutatni a korban tamid után. Ez az első, ez az utolsó kivétel, erre Pesach előtti napon a Pesachi áldozat a tamid áldozat után van. Mi azt jelenti, hogy ezért akkor a leg hamarabb sietnek az bemutatni, és a legelső időpont az déltől még egy fél óra. Ugyanígy a mincha is, nem déltől lehet imádkozni minchát, hanem kellett legyen még egy fél óra, mert a mincha, a délutáni ima nekünk, az a párhuzamos a szentének. Ezért leghamarabb egy fél óra délután lehet imádkozni, mert csak akkor lehet ezt bemutatni. Normál napon nem siettek fél egy körül bemutatni, mert akkor jön egy zsidó áldozat, azt mondják, elnézést, ma már zártunk. Ugye? Ugye ismerünk, hogy néz az ki, amikor egy bolt zár négykor, akkor háromkor már nem igazán engednek meg az embereket, mert talán nem fog időben befejezni. Tehát ez nem ez a helyes. A helyes az, hogy a négyig van itt, akkor négyig legyen lehetőség bármit csinálni, és ezért minden nap elég későn mutatnak be az áldozatot. Pesach előző napon az a kivétel az első, minél hamarabb mutatták azt be. Most azt mondja a Midrás, az állandó áldozat az volt a célja, azt jelenti a reggeli áldozat, a bűnbocsánatot nyert el az esti vétkek után. És a délutáni áldozat pedig a nappali vétkek után. Mert azt jelenti, hogy folyamatosan volt áldozás, és ezáltal bűnbocsánatot nyertek el az Istentől. És erre van konkrét előírás, és a legtöbb áldozat olyan, amikor beszélünk egy állatnak a bemutatásáról, akkor általában vele még jön egy kis liszt áldozat nagyon sok esetben, és mindenképpen vele jön még egy kis bor áldozat is. Veniszkaj. Ismersz a szót veniszkaj? Veniszkaj, viszahin. A lényolásban, a lényolásban már kicsit, akkor már többször mondta veniszkaj. Mindig a musza, a maftir, ugye mindig a musza áldozat, akkor mindig van veniszkaj, veniszkejhem. Az mindig a liszt és az öntő áldozat, ami ezzel járt. Általában az öntő áldozat az mindig volt, kivétel Szukotka sátrak ünnepén, amikor ez víz. Víz is, az bizonyos áldozat, bizonyos esetekben víz. Ez reggel délután. Most. Aztán menjünk tovább. Ugye kezdődik a nap, akkor van először az oltáról levettek egy kis hamut, tettek új fát, erősítettek a tüzet, aztán bemutatnak a mindennapi áldozatot, és ezt után jön a kötöröt. A kötöröt az a füstölőszer, amit minden nap bemutatnak szintén reggel délután. A kötöröt ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. Először nézzük, mi a leírás itt. Itt a 23. oldalon van idézve szintén eheti szakaszból. Emlékszem, hogy Jesivában voltunk, mindig örültünk, hogy amikor a tanulásban, tanulmazon egy más dolgokban, olyasmit tanultunk, ami a heti szakaszhoz kapcsolódik, és valaki azt idézte, hogy valamelyik rabbi azt mondta, ez egy jó jel, hogy úgy alakul a dolog, hogy az ember tanul olyasmi, amit... Uh-huh. Ez arra mutat, hogy az ember komolyan tanul, és akkor itt összeülenek a dolgok. Akkor itt a 23. oldal végén 2. Mózes 30. fejezetből van idézve, aztán a 24. oldalon van egy hosszú brájta, azt jelenti a talmudi leírás, hogy pontosan mik voltak ezek. 11 fajta mit mondjak, növény? 11 fajta jó illető növény volt, és ehhez még jött még egy pár dolog, ami kiegészítette, hogy szép legyen, jó legyen, egyenes legyen, stb. Stb. És jó, igaz, hogy itt a magyar fordításnak igyekeztünk, hogy mindenek, próbáltunk azonosítani ezt valamivel, legalább egy vélemény szerint, mert nem olyan egyszerű ezeket azonosítani mai megfelelővel, balzsam, szexüszeg, mézga, stb. Mindenféle, és mindenek megvan adva pontos mérete, mértéke, hogy mennyit adtak belőle. Érdekes dolog, a harmadik, a helbena, magyar fordítás az mézgának szólja. Mit jelent a mézga? A mézga, ennek egy jó illata van? A helbena azt mondja a Talmud, hogy a helbenának kimondatlan rossz illata van. Ami azt jelenti, hogy miután 10 nagyon-nagyon jól kiválogatott jó illatú fűszert kevettük össze, akkor még tessék haza egy valami, ami elrontja. Mondja a Talmud, milyenek az értelme? Azt mondja a Talmud, hogy mindig be kell vonni magunkban még a helbenát is, még az a zsidó is, az az ember is, aki vétkes, ő is legyen része a közösségnek. Azt mondja a Talmud, hogy olyan ima, ahonnan elutasítunk is, nem része a helbena, az Isten nem hallgat rá. Ugye a dolog logikája az, ha az ember nagyon szigorú az ember társával, akkor azt mondja az Isten, hát te szigorú vagy, akkor én is szigorú leszek veled. Na, hogy néz ez ki, hogy az Isten velünk szigorú? Hát...
Itt manapság miért nem csinálnak ilyen füstölőszert?
Hát olvas el itt a 23. oldal végén, hogy... nem itt van idézve, hanem a folytatásában, a Bibliában az van idézve, hogy tilos azt utánozni, ez csak a szentélyben szabad volt. Nem szabad ugyanezek mértékek ezeket így összekeverni.
Senki nem kíváncsi, hogy mégis milyen illatú lehetett?
Lehet minden külön-külön, vagy ha nem külön-külön, akkor más mértékben több, kevésebb, de azonos mértékben szigorúan tilos. Nem szabad.
2000 év óta senkinek nem jutott eszébe.
Most még egyszer mondom, szigorúan tilos.
Jó. És füstölőszert egyébként szabad használni?
Az ember akar jó illata legyen, aha, és akar a kemencéhez tesz egy kis füstölőszert, ilyet nem.
Oké.
Semmi probléma. Ami írva van itt a Brájtában, a Tanura Bannanban, hogy akkor ezt úgy kell olvasni, hogy a főpap vette le marokkal az engesztelés napján, és azt előző napon mozsárba tette, és alaposan megtört, hogy finom és finom legyen. Ez mind Jom Kippur előtti napon, mert Jom Kippurkor egy plusz bemutatása volt a füstölőszert, de csak Jom Kippur napján, Jom Kippur előtti napon újra. Ezen kívül minden év elején elkészítettek, és ez elég egy egész évre. Egy egész évre elég. Ugyanaz van írva, 368 adagot készítettek belőle, ami azt jelenti, hogy ez elég egy napévnek, de a zsidóknak nincs napév, old év van. Akkor először, ha van egy tökő év, akkor van belőle elég. Tehát azért van plusz, hogy Jom Kippurnak is jusson, és ami megmarad, azt a szentély kifizetett a mesterek bérében adattak ezt nekik, és aztán ők újra adtak ezt vissza, hogy tudjanak tovább használni. Szóval ez a füstölőszer és mindenféle dolgok, ami ehhez még tartoznak. Most, ez, ha megnézünk egy kicsit a midrást, a kabala, a misztika, mi van írva erről a füstölőszer, ez valami hihetetlen misztikus dolog, és természetesen ez is, mint az áldozás maga, csak a szentében lehet. Abból is látszik, hogy ez még misztikus, mint az egész áldozás, mert az áldozás a szentében, a szentély udvarban állt egy nagy oltár, és azon bemutatták ezt az áldozatokat. De a szentély épületen belül, a szentek szentély előtt volt egy kis oltár, amire minden nap bemutatták ezt a füstölőszert. Csak az. Reggel és délután, szerinti belül azt jelenti, hogy ez még mélyebben van, a szíven belül. Érdekes midrás van, a midrás azt mondja, hogy mit jelképet nekünk a ketoret, erre azt mondja, a ketoret az a füstölőszer héberül. Erre azt mondja, a négy betűből áll, és minden betű az egy másik szó, ketoret. Kúf, az kedusa, szentség, tet, tahara, tisztaság, rés, rachamim, kegyelem, és az utolsó, tav, az tikva, remény. Azt jelenti, ez, reggel délutáni tanítás volt ez a különleges dologban. Most. Abban is látszik, milyen különleges ez, hogy előbb mondtam, hogy az áldozat héberül az korbán. Mit jelent korbán? Közeledés. Füstelőtte bemutatása héberül az ketoret. Katar. Nak az a jelentése is van neki, összekötni. Azt mondja, miközben a korbán közelebb hoz, a ketorat összeköt. Azt írja a Biblia Mózes harmadik könyvében, bemegy a főpap a Szentek szentében, Jom Kippur napján úgy megy be, az előbb megy be a füstölőszerrel, aztán mehet be az állati vérrel is. Szinte a Szentek szentében a ktoret kellett legyen, az erős összekapcsolódás az Istenhez. Írva van egyébként, erre mondja a Tanya, a hasidizmus alapkönyve, a Tóra tanulás ez az, ami igazán a Tóretnak a megfelelője. Miért? A mitzva által az ember teremtett kapcsolatot Istennel, de a mitzva például a tfilint. Ugye most befejeztünk a reggelimát, feltettünk a kezünkre a tfilint, és amikor befejeztünk, levettünk azt. Azt jelenti, akkor a tfilin nem maradt rajtunk. A micva megmaradt a lelkünkben, a tfilin már lejött. De a Tóra tanulunk, míg a befejezünk tanulni, amit tanultunk, az benne maradt a fejünkben. Azt jelenti, hogy ez olyan egyesülés van az Istennel, Tóra tanulás által, ami nem csak, hogy közelebb kerülünk, hanem itt ez egyesülés van. Azt jelenti, hogy az Isten Tórája, ami az Istennek a végtelen bölcsességét jelképez, az benne van bennünk, és részévé vál. Nem lehet kivágni az agyunkból azt a tudást. Ez a ketore. A Zohar azt írja. A Zohar ugye a Kabbalának az alapkönyve. Mindenki, aki olvassa el minden nap a ktore fejezetet, akkor azon a napon menekül és mentesül mindenféle rossztól és mindenféle csapástól, és semmiféle kár nem fogja érni őt azon a napon. Ha az emberek tudtak volna, mondja a Zohar tovább, milyen különleges a Toret füstölőszernek a micvája, akkor annak minden szavát koronának vették volna fel a fejükre. Ugye a füstölőszernek mi a lényege, az a füst megy fel. Az megint szimbolizálja az, hogy a lelkünk sóvárog, és Isten felé húzódik. Még egy dolog, a jó illat ez olyan dolog, amit a test nem élvez, az a lélek. A lélek élvez. Eleve mutatja az, minden oldalon mutatja az, hogy a füstölőszer sokkal spirituálisabb dolog. Nem véletlenül az van írva a Midrásban, ez a 141-es Zsoltárra van írva. Mondja Dávid király, Tikainte filoszik toret lefanecha. Legyen az én imám előtted olyan, mint a füstölőszer. És erre azt mondta Midrás, olyan kedves az Isten előtt a füstölőszer, hogy Dávidnak ez volt a legfontosabb kívánság. Az én imám olyan legyen, mint a legfontosabb füstölőszer. Aztán a 25. oldal végén, ugyanis már vannak az áldozatok, az oltárral is foglalkoztunk, az állandó áldozattal, füstölőszer bemutatása, tehát nem mindent soroltunk fel, mert sok apró lépésből áll az egész, és erre a 25. oldal végén van egy felsorolás, pontosan a napi sorrend a szentében, ez a Talmud Yoma Traktátusban van, a Bája egyik híres talmudi bölcs, azt összeírta, felsorolt az egész sorrendjét, amiből kiderül, ugye ez érdemes mindenkinek elolvasnia, amiből kiderül az, hogy van többször kell tűzrakás, pontosan nem tűzrakás, azt jelenti fa rakás, aztán van a füstölőszer bemutatása, van a külső és belső raktár kellett ugye a hamut levenni belőle. Aztán előbb, mielőtt a menorát meggyújtottak, először ki kell tisztítani, és ez reggel már megtisztították a reggel is megtisztították a menorát. Egyesek szerint reggel újra meggyújtották, mások szerint csak este úgy gyújtottak meg újra. Mi azt jelenti, az oltárnak a takarítása, menóra takarítása, egy gyújtása, az állandó áldozatnak a bemutatása és a fűszer bemutatása az ilyen keverve volt, azt jelenti ebből egy kicsit, abból egy kicsit, és itt ez lényeg, ez részletesen fel van sorolva. Be van ebben azt is, hogy szombaton még jönnek más dolgok, ami közösségi áldozat, az a muszáf áldozat, illetve a színkenyérnek a cserélése, az osztóról le kellett venni a 12 kenyeret, amit minden szombaton teszünk fel frisset, és akkor így végig ezeket összerakja. És mi az utolsó? Vagyis azok kell befejezni az összes áldozatokat, az az állandó áldozattal. És az utolsó dolog este, az pedig az állandó áldozata. Ahol ez már 26. oldalon van az utolsó mondat, szerinti az első áldozat az állandó áldozat, és az utolsó áldozat is. Most ami fontos, itt csak az van írva a báje, a Talmud szerint, és Abba Shaul döntésére támaszkodva. Mert itt két vélemény van az egyik részletben, és akkor mi elfogadunk Abba Shaul rabbi véleménye, és akkor erre van alapozva az egész sorra. Érdemes ezt lassan elolvasni, és az ember tudja tényleg, miről van szó, tehát a legfontosabb elemeket elmondtam, és akkor ezután az ember képes lesz ezt megérteni. Aztán van még egy-két dolog itt, és még jön utána egy Ézőm a Kajmán fejezetet, ez marad majd a jövő hétre, és akkor a jövő hétre befejezünk az áldozatokat foglalkozni, és aztán már talán még jövő héten már tudunk a maga az imával foglalkozni. Köszönöm a figyelmet!